Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A múlt tanulságai erősítik a jövőbe vetett reményünket. Egyik korszak követi a másikat az emberiség történetében, de az események érdekes hasonlatosságot mutatnak, mert ugyanaz a gondviselő Isten vezeti az egyes korszakokat azonos cél felé, amelyet már az ember teremtésekor kiszabott. 13. Leó pápa gondolataival köszöntöm Önöket. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban szó lesz majd a katonai egyenruhákról, Nádasi Alfonsz hadinaplója pedig a háború borzalmait említi. A napló felolvasását folytatjuk. A magyar viselettörténet egyik igen változatos, de kevéssé ismert és kevéssé kutatott területe. Az 1945 utáni időszak pedig a II. Világháború utáni magyar katonai egyenruhák fejlődés története nem kevés tanulsággal szolgálhat a ma emberének. A szállóigévé vált mondat, mely szerint nagy hadsereg fegyverkezik, kis hadsereg öltözködik, messze menőkig érvényesült a II. Világháború utáni magyar fegyveres erőknél. 1945 és 1990 között a hadsereg hatszor esett át radikális átöltöztetésen. Olvasható a Magyar Katonai Egyenruhák 1945-1956 című kötetben. Baconi Tamás történész, muzeológust a katonai egyenruhákról hallják. A teljes beszélgetést a honvédelem.hu elektronikus oldalon hallgathatják meg.
A történetet tulajdonképpen 1948 tájékán érdemes kezdeni. Ugye tudjuk azt, hogy itt egy társadalom átalakítási kísérlet veszi kezdetét. Ennek egyik lecsapódása az, hogy az egyenruházati rendszert tulajdonképpen szovjet mintára át akarják építeni. Ez valójában a mai tudomásunk szerint sokkal inkább a Magyar Dolgozók Pártjának egyfajta saját ötlete volt, mint szovjet kívánalom. Hiszen ha összehasonlítjuk a béketábor egyéb hadseregeivel, akkor kiderül, hogy ilyen jelképp dolgokban a szovjetek, hogy mondjam, tudtak kompromisszumot kötni, tehát például a lengyeleknél nem is volt vörös csillag, NDK-ba se később, tehát ez őket annyira nem érdekelte, őket a gyakorlati dolgok érdekelték. Gyakorlatilag 1949 és 52 között teljes két lépcsőben teljesen szovjet mintára átépítették az egyenruházati szisztémát. Ez mérhetetlen pénzekbe került, tehát ez a népgazdaságnak egy óriási megterhelés volt. A másik probléma pedig ugye az volt, hogy olyan gyorsak voltak a változások, hogy például a 49 mintájú egyenruha az szabványosításig el se jutott, mert mire eljutott volna, már jött a következő, az 51 mintájú. Ugye 51-től jönnek már a szovjet vállapok, tehát tulajdonképpen az 50-es évek első felének magyar katonáját gyakorlatilag már csak nagyon kevés különböztette meg a szovjetektől. Az embereket ez olyan élénken foglalkoztatta, egy nagyon egyszerű példát tudok erre mondani. Az egyetemi ifjúság 12 pontja közül az egyik az, hogy magyar egyenruhát honvédeinknek. Tehát ebből látható az, hogy igen, az egyetemistákat is annyira foglalkoztatta ez az egyenruha kérdés, hogy amikor ők összeültek és megírták ezt a 12 pontot, akkor ebből az egyik követelésük az volt, hogy márpedig ezt a szovjet egyenruhát tessék eltüntetni, és egy magyar tradícióknak megfelelőt állítani a helyébe. És természetesen, ugye, mint minden forradalomban, hát azonnali egyenruha cserére ugye nincsen lehetőség, ez praktikus okokból ugye megoldhatatlan. Nyilván az ösztönös népharag, a jelképek, tehát a primér jelképek ellen fordul, ugye a sapkarózsát leveszik, a szovjet vállapokat eldobálják, ugye ezek azok a, az olyan jelképek, amik tényleg ugye annyira jellegzetesek, és amiktől ugye gyorsan meg lehet szabadulni. Ugye adhok módon mi kerül ezeknek a helyébe? Hát sok választás ugye nincsen, nemzeti színű szalagdarabokat hát erősítenek ugye a sapkára, vagy a zubbonyra, a jelvényeknek a helyére. A másik pedig, ugye, hogy már a forradalom napjaiban kis Kossuth címereket elkezdenek gyártani műanyagból, fémből, ebből, abból, és árulják az utcán, ugyanúgy, ahogy ma, mondjuk március 15-e előtt ugye árulnak kokárdát, akkor is árulnak ilyen jelvényeket. Ezt részben átveszik a fegyveres erők tagjai is, és akkor alkalmazzák ezeket a jelvényeket. Ugye a népharag, az ávósok, ugye így hívták őket az államvédelmi hatóság katonáit, ávósok ellen fordult. Ugye azt se tudták már megkülönböztetni, hogy most valaki sorozott ávós, hiszen a belső karhatalom zászlajaiban ugyanúgy voltak sorkatonai szolgálatot teljesítő emberek, mint ugye valóban hát hivatásos államvédelmisták. Tehát ezeket se tudták nyilván megkülönböztetni, de mint korabeli visszaemlékezésekből tudjuk, például a légierő vagy a légierőhöz köthető alakulatoknak a kékhajtókás katonáit is gyakran ávósnak nézték. Tehát aki ilyen alakulatnál szolgált, az jól tette, ha a színes hajtókáját is levette és eldobta. A másik ugye ilyen érdekes egyenruhás történet 56-ból a Köztársaság téren a pártház ostroma, amikor az ott lévő államvédelmistákat előzőleg rendőrruhába öltöztették, ugye pont azért, hogy a tömeg, akik hát a rendőröket kevésbé akarta bántani, ugye ne tudja, hogy ezek államvédelmisták, de aztán hát tudjuk az eseményekből, hogy ez nem így működött, és hogy ott lelőtték ezeket. Ugye az is sokszor föltűnik 56-os képeken, amikor halott államvédelmistáknak tulajdonképpen a meggyalázott közszemléletet holttestére, ugye rádobálták a vállapokat, a jelvényeket, a sapkákat, tehát ez így mutatta, hogy ez az egyenruha dolog jelkép szinten mennyire benne volt a mindennapi embernek a gondolkodásában, és hogy ezek mennyire gyűlölt jelképeknek számítottak. No most, amennyire ezek gyűlölt jelképnek számítottak, ugyanannyira próbáltak a forradalom napjaiban, említettem már a nemzeti színű szalagot, vagy a Kossuth címert, ugyanúgy próbáltak ösztönösen visszafordulni ezekhez a régebbi dolgokhoz, és az egyik ilyen volt a bocskai sapka, ugye, ami egy hagyományosnak tartott, hát magyar fejfedő volt, és amit tulajdonképpen 1950-ben szüntettek meg a honvédségnél. Ennek az újra történő bevezetése, mint hát általános sapka szerepkörben került ugye előtérbe. Akinek meg volt a régi sapkája, az elővette, újra föltette a fejére, vagy Kossuth címert rakott rá, és akkor örült neki, hogy hát tulajdonképpen itt megfelel a magyar hagyományoknak. Na, ezeket a dolgokat próbálta meg aztán később a vezetés is beemelni, illetve a ruházati szolgálat szakemberei pedig, mint hogy ez volt a munkájuk, fölvették a kapcsolatot az állami pénzerővel, és tulajdonképpen már október végén megindult a Kossuth címereknek a hivatalos gyártása. Most aztán ezekből ugye túl sokat nem oszthattak ki, tehát tulajdonképpen azok, amiket ma mi mint 1956-os ruhákat tartunk számon, azok azért valójában nem a forradalomhoz köthetők, hanem már november 4-e után kerülnek a hadseregnek a birtokába, hiszen a forradalmi munkás paraszt kormánynál ugye a fegyveres erők miniszterének ismert egy rendelete, amiben az egyenruhák megváltoztatásáról intézkedik. Az 1945 előtti, tehát még nem is az úgynevezett demokratikus hadseregnek a viseleti hagyományaira mentek vissza, hanem 1945 előttre nyúltak vissza, és tulajdonképpen a 45 előtti Magyar Király Honvédségnek a ruházati kiegészítőit próbálták meg visszaállítani. Tehát ez konkrétan a sújtásozott galérhajtókát, illetve a hivatásos államének a válzsinort jelenti, sőt még a hatágú csillagokat is visszaállították a rendfokozati jelzéseken, hiszen ugye 1950-től szovjet mintára az addig viselt hatágú csillagokat ugye ötágú csillagra cserélték, mert hát a szovjeteknek is ugye az volt. Tehát itt történik egy ilyen pálfordulás, létrejön egy tulajdonképpen nagyon groteszkül kinéző egyenruha, mert ugye ezek a magyaros viseleti elemek, ezen a szovjet típusú kétzsebes, ugye zártnyakú Stalin zubbonynak is hívta egyébként a köznyelv. Szóval ezt a kettőt próbálták meg összehozni, hát ez nagyon groteszk módon nézett ki. Ráadásul ugye ez, ennek az ellátása elég lassan ment, tehát viszonylag kevés ilyen ruhadarab ismert. Általában azt tudták megcsinálni a tisztek, hogy az eldobált vállapjai, vagy levett szovjet vállapjaikról a csillagokat átrakták a galérhajtókára. Egy konkrét sztori például ismert erről, a Maléterné írja le, hogy amikor a férje ugye a tököli tárgyalásra indult, ahonnan hát ugye tudjuk, hogy nem jött vissza, akkor ők otthon ugye elővették a szekrényből az ezredesi egyenruháját, leszették róla a vállapokat, le a csillagokat, és akkor azt átrakták a hajtókára. És például innen tudjuk ugye azt is, hogy bár Malétert vezérőrnaggyá nevezik ide, gyakorlatilag sose viselte a tábornoki distinkciókat, mert hát ezredesként ment el tökölre is. Ugyancsak ugye a tököli tárgyalások egyik visszaemlékezőjétől tudjuk, hogy nemzeti színű szalagdarab volt a sapkáján, és hogy ez a szovjet tárgyalóknak is föltűnt, mert ugye a tárgyalások szünetéből ugye valaki oda ment hozzá egy szovjet tiszt, és akkor kérdezte, hogy hát hol vannak a vállapjaitok, akkor ő mutatta neki, hogy most a galérhajtókán van a rendfokozat, meg hogy ugye mi ez a szalagdarab a sapkátokon, és akkor elmagyarázta, hogy most ez van. Ugye 1956-57-ben, ugye az átmeneti időszakban ezeknek a különféle ruháknak az óriási kavalkádja volt ugye jellemző. Érdekes módon a hadseregen belül egy darabig még nagyon-nagyon nyitott szellem uralkodott. Ez az 57-58 folyamán kialakított viseleti rendszer, ez tulajdonképpen akkoriban modernnek számított. Igaz ugyan, hogy a legénységi egyenruha része, tehát az, hogy még posztó ruhát gondoltak a legénységnek, azután elég hamar praktikusságát vesztette, tehát már a 60-as évek elején, utána egy új pamutvászon ugye egy gyakorló egyenruhát rendszeresítenek helyette, tehát egész egyszerűen a posztó ruha már a modern hadviselés követelményeinek nem felelt meg. De például az a társasági ruhának szánt, ugye fazonos, tehát nyitott nyakkendővel viselendő, háromgombos, négyzsebes, tányérsapkás viselet, amit a hivatásos állománynak találtak ki, az a 2000-es évek elejéig szolgálta ugye a néphadsereget és aztán a magyar honvédséget, és annyira nem volt divatja múlt, tehát tulajdonképpen sikerült elég jó kompromisszumokkal egy viszonylag modern öltözéket létrehozni.
Hadinapló című kötet felolvasását folytatjuk, Nádasi Alfonz visszaemlékezéseit. Bőzsöny Ferencet hallják.
Augusztus 15-e. Nagy boldogasszony. Fél kilenckor volt itt a mise. Érzem, hogy jól ment a beszéd. Ha még tovább is itt kell maradnom a végén, még tudomásul veszik, hogy olyan hadosztály lelkész is van, aki nem az ivás van, a nemi szervekről szóló viccekben akar kitűnni a tisztek között. Annál jobban előkészülök a beszédre, vagy a magánbeszélgetésekben a feleletekre, hadd lássák, hogy nem aktív katonapap vagyok, hanem Magyar Bencés. Mindig nagy öröm, ha valahol megtudják, hogy Bencés vagyok, és erre az öreg diákjaink rögtön oda jönnek. Itt is így van ez. Már régebbi az ismeretségünk, de most felújítottuk ezt dr. Dezsényi Jánossal, szegedi Szolomáért a Sziló osztályából. Mindig áldozik is. Az ilyen zászlós, meg néhány másik valóban megérdemli a többinek a dicséretét. Örülök, hogy János Bencés diák csendes, szorgalmas, jó, dolgos, becsületes, mindent lelkiismeretesen intéz. Minden alakulathoz el akarok jutni a környéken. Szinte álmokfutó akarok lenni, mert nem bírom már ezt az ücsörgést. Látszik, hogy mindenki érzi a végét, a végső kibontakozást, a vereséget. Vagy hazamenekülés, vagy sebesülés, vagy hősi halál, vagy fogság. Valamelyik utolér, de melyik? Külső logika szerint őrültség, amit végzek és amire vállalkozom, de mégis megteszem, mert minden magyart sajnálok. Nagyon óckodott a vonatosok sofőrje, látszik, hogy nem ismer. Amikor mindenfajta kifogást mondott a kocsira, kértem, engedjen oda és mutassa meg a hibát. A kis naív. Azt gondolta, átejthet. Tudtam, hogy utál, mert pap vagyok, hallottam, amikor azt mondta hátam mögött. Azt hitte, nem hallom. A csuhásnak nem segítek a népbutításban. Most egy pillanat alatt döntenem kellett. Vagy hivatalos útra viszem az ügyet, vagy magam elintézem. Az elsőt nem akarom, mert eddig sem tettem senkivel. A másodikra akkor határoztam el magamat, amikor farizeus pofával siralmasan magyarázni kezdte, hogy eltörött a karburátorba vezető cső, és képtelen megjavítani. Pótalkatrész nincs, és le kell állnia végleg. Úgy látszik, elég részvétet fejezhettem ki a bólogatásommal, mert egész tűzbe jött a baj leírásánál. Itt megszakítottam. Kedves barátom, ez bizony nagyon szomorú. Hát akkor más nem tudok tenni, mint... Erre hangot változtattam, és azt mondtam, ide figyeljen! Maga haszontalan ember. Szégyellem, hogy maga magyar. Ha 2 percen belül nem javítja ki azt a vacak hibát, kiköttetem. Pár másodperc alatt kész volt a kocsi. Takarodjon félre, mondtam neki. Tele van a tartály? Igen, dadogta. Beültem és elindultam, de a következő másodpercben megálltam, kiszóltam neki, mert láttam, hogy a csodálkozásban még a szája is nyitva maradt. Csukja be a száját, ezt mondtam. Amikor visszajöttem, tudtam meg, hogy a hazaáruló nyilasok közé tartozik.
Köszönöm a figyelmüket, adásunkat ismétlésben is hallhatják. Újabb tartalommal 1 hét múlva jelentkezünk. Addig is elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodorendőt hallották. Avinyói Szent Tamás gondolataival köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további tartalmas rádiózást. A türelem nem azt jelenti, hogy nem vesszük észre a rosszat. Csak azt jelenti, nem hagyjuk, hogy ez a rossz bennünk keserűséget okozza.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.